Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Regionális híreink következnek. Az ukrán-magyar határszakaszon 6346-an léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 5857-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Elkészült a beruházás, 20 parkoló újult meg a Szolnok-Ispán körút 1-3 számú társasháznál a Vármegye székhelyen. A belvárosban ráadásul hamarosan bővül a parkolási lehetőség, ugyanis a Fiumei úti faházak helyén 68 új megállóhelyet alakítanak ki, és ha továbbra sem zavarja a forgalmat, a Szolnok-Ispán körút külső sávjának egy szakaszán is megengedett lesz a parkolás. Július 8-án kezdődött el a Szolnok-Ispán körút 1-3 számú társasháznál található parkolók felújítása, a beruházással jóval kényelmesebbé és biztonságosabbá vált a korábban rossz állapotú burkolaton a parkolás. Ebben a városrészben számtalan fejlesztés történt az elmúlt években, elkészült a Móra úti bölcsöde, az óvoda, a rendelő, a kormányhivatal, a Móra park pedig egy gyönyörűséges közösségi térré vált, mondta tegnap a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Szalai Ferenc polgármester. Nagyon fontos, hogy a közlekedési kényelmet is szolgálják a fejlesztések, most 20 parkolót tudtunk felújítani, de újak is épülnek majd a Fiumei úti iskola mellett a régi felvonulási épületek helyén. Licz László, a Szolnoki Városüzemeltetési Kft. Ügyvezetője arról számolt be, hogy a Fiumei úti faházak esetében a héten zajlik a tervegyeztetések utolsó fázisa, várhatóan egy másfél hónapos engedélyeztetési eljárás után még ebben az évben elindíthatják a beruházást. Ezzel 68 darab férőhelyen bővül a parkolók száma a belvárosban. A sajtótájékoztatón elhangzott, az Ady Endre úton a tervek szerint hamarosan elkezdődik a vízvezeték hálózat cseréje, melynek szeptemberben el kell készülnie. Ez meghatározhatja a Szolnok-Ispán körút forgalmát is, ezért valószínűleg csak a beruházás lezárása után lehet állandó parkolónak kijelölni a Szolnok-Ispán körút külső sávját. A Szolnoki Szakképzési Centrum 3 településének 10 iskolaépületét is részben felújítják. A Szolnoki Szakképzési Centrum a Jászkunsági Vármegye 4 városában 11 szakképző intézményt működtet. A centrum olykor pályázati támogatásokból, többször saját forrásból évek óta rengeteget fordít az iskola épületei állagának megőrzésére, lehetőségeihez mérten a felújításaira, amellyel egyébként jelentősen növeli a helyi önkormányzati vagyon értékét, hiszen ezek az ingatlanok az adott települések tulajdonában vannak. Nagy a felháborodás, egy traktoros kilométereken át felszántotta a Jásziványi bekötő útat. A helyiek megdöbbenéssel tapasztalták hétfőn, hogy egy traktoros járműve tárcsáival felszántotta a bekötő útat, amelyet 2021. decemberében adtak át. A fejlesztés többek között azért volt jelentős, mert Jászivány zsákfalú és csak ezen az egyetlen úton közelíthető meg. Nincs 3 éves a több mint 700 millió forintból felújított bekötő útunk. Az elvégzett munka tökéletes volt, azért csak volt, mert sajnos vannak olyan mezőgazdasági dolgozók, tisztelet a kivételnek, akik folyamatosan teszik tönkre az utat, írta Tari András a település polgármestere közösségi oldalán. Olyan szerelvényeket húznak olyan módon, hogy vagy az úton mennek tönkre, vagy leérnek az alkatrészei, tette hozzá a polgármester. A szolnoki zsinagóga felavatásának évfordulójára emlékeztek, különleges eseménynek adott otthont tegnap késő délután a Szolnoki Galéria. A rendezvényen a városi zsinagóga felavatásának 125. évfordulójára emlékeztek a résztvevők, az ünnepi műsor után beszédek hangzottak el. Király Gábor alkotásainak ad helyet a szolnoki Damjanich Múzeum. Két kiállításról tartottak sajtótájékoztatót. A múzeumban tegnap Király Gábor festőművész alkotásait augusztus 8-ától tekinteti meg a nagy érdemű. Kannabisz ültetvényt találtak a rendőrök János Hidán, egy férfit letartóztattak. Egy János Hidai férfi otthonában a rendőrök nevelt kannabisz töveket és növényi törmelékeket találtak. Egy családi ház több helységében zárjegy nélküli cigarettát találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyűrei. A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei adó- és vámigazgatóság munkatársainak kockázatelemzése alapján tartottak ellenőrzést a bevetési igazgatóság pénzügyűrei egy magáningatlanon. A családi ház minden szegét szugát a padlástól a pincéig átvizsgálták Tesco a cigarettakereső kutya segítségével. A szolgálati ába a földszinten és a garázsban is jelzett. Az ellenőrzéskor több mint 1000 doboz magyar zárjegy nélküli cigaretta került elő, amelynek eredetét nem tudták igazolni. A pénzügyőrök összesen 1140 doboz különféle márkájú illegális dohánytermékeket foglaltak le, melynek értéke több mint 2,5 millió forint. Jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indítottak eljárást. Ősz helyett nyár végén indul a szüret Tokaj hegyalján is. A nyári forróság miatt Szekszárd borvidékén hamarabb lesz a szüret. Úgy tűnik, Tokaj hegyalján is így alakul a szüret forgatókönyve. Varkó Ádám, a Szerencsi Árpád-hegypince tulajdonosa szerint a szüretet illetően hasonló a helyzet, mint az ország többi részén. Az elmúlt évtizedben már hozzászoktunk a 40 fokhoz. A nagy melegben hamarabb érik a szőlő, közel 3 héttel hamarabb kezdődik a szüret az előző évekhez képest. Tokaj hegyalján a régi hagyományok szerint csak októberben indult a szüret. Ehhez képest idén másfél hónappal hamarabb kezdjük. A fő ok Varkó Ádám szerint nem csak a melegebb időjárásban keresendő, sokkal inkább abban, hogy manapság más stílusú borokat készítenek, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. A mai borpiacon a könnyed, gyümölcsös borok a legkeresettebbek, amelyek korai szüretet igényelnek. Komposztálás és újrahasznosítás a második Rákóczi Ferenc könyvtár szervezte tábor témája, de belefért az is, hogy tegnap a Miskolci állatkertbe látogassanak. A Nemzeti Kulturális Alap programhoz pályáztunk, hogy napközis tábort szervezzünk, konyha nyelven egy zöld pályázatot sikerült megnyernünk. A központjában a komposztálás, újrahasznosítás, vadasparki kirándulás, tudatos gondolatok átadása a természetről, mondta Miklós Katalina könyvtár gyermekkönyvtár részlegének vezetője, aki a tábort is vezeti. A szemléletformálás mellett játszanak is a diákok, mint ez alkalommal az állatkertben, ahol a játék mellett az állatok viselkedését is tanulmányozhatták. Idén is megrendezik a Szerencsi Artúr Napok Fesztivált a Csokoládéjáról híres városban augusztus 23 és 25 között. A koncertsorozatot az Edda Művek nyitja. A háromnapos rendezvény első napján az Edda után fellép a Kovalszki meg a Vega és a Valmár, utánuk a Groovehouse-ad koncertet, a pénteki fellépők során pedig DJ Dominik zárja, olvasható a fesztivál weboldalán. A szombati napot Janklovics Péter előadása nyitja, akit a Margaret Island koncertje követ. A zenekaroktól a Bagosi Brothers Company veszi át a színpadot, utánuk a Halott Pénz, majd Korda György és Balázs Kleri koncertjét hallgathatják meg az érdeklődők. A házaspár fellépése után a szombati nap utolsó programjaként a Netz Partin szórakozhat a fesztivál közönség. Vasárnap a rendezvény záró napján a Zaporozsec kezd, az együttest Chris Rudi, majd a Hooligans követi. Este 9-től a Tankcsapda, utánuk pedig Majka lép fel. A fesztivált tűzijáték zárja majd. Rúzsa Magdi lép színpadra, holnap Kazincz Barcikán, a népszerű énekesnő a Magyar Rádiók egyik leggyakrabban játszott előadója, olvastuk a colorline.hu-n. Kazincz Barcikán is felcsendül a szerelem, Vigyázz a madárra és a többi sláger, amit annyira szeretünk Rúzsa Magditól, írja a koncert beharangozójában a colorline.hu. Rúzsa Magdi augusztus 8-án este 9:30-tól látható majd a Colorfest színpadán. Előtte Orosz Fanni és a Band hallgatható meg. A Az idén is megválasztják Miskolcon a polgármester Borát, a versenyt a helyi önkormányzat Miskolc környéke hegyközség, valamint a szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület hirdeti meg, ahová kizárólag a Bükki Borvidéken működő hegyközségek közigazgatási területén készült borokkal lehet nevezni. Ebben az évben lehetőség nyílik az avasi, illetve a bükki feltörekvő borászoknak is a megmérettetésre. A részletekről dr. Tamási András, a szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület elnöke adott tájékoztatást.
Én már harmadik alkalommal rendezzük meg ezt a borversenyt. Mondhatni, hogy ez egy hiánypótló tevékenység, hiszen van Miskolc városbora borverseny, de az nem fókuszál kifejezetten a Bükki borvidékre, meg a bükki borokra, hanem egy nagyobb merítésben Tokajból is, meg Egerből is vannak befogadott borminták, illetve versengő tételek. Úgyhogy három évvel ezelőtt jutott eszünkbe polgármester úrral egyetemben, hogy a bükki boroknak lehetne még egy célzatosabb kihívás, hogy csak a bükki borok mérkőzzenek, és erre találtuk ki ezt, hogy a polgármester úr nevével fémjelezve van egy Miskolc polgármester bora borverseny. Ahogy mondtam, ez harmadik alkalommal kerül megrendezésre magam részéről, tehát az Egyesület nevében küldtem szét a felhívást, ugyanígy Miskolc városa, városháza is megjeleníti elektronikus, meg analóg formában a felhívást. 9-én lesz maga a bírálat, tehát a verseny, azt megelőzően a mintákat begyűjtjük, be kell sorolni, kategorizálni őket, tehát ez ilyen belső leosztás. Ebben a hegybíron Kunyadi Judit is segítségünkre van, és kategóriánként ugye lesznek fehérborok, lesznek vörösborok, ha kellő számú tétel van, akkor esetleg maradék cukros borok vagy édesborok, és aztán ezekben a kategóriákban kerülhetnek ki ugye szép tételek, amelyek közül végül is a legszebbnek, legjobbnak tekintett tételt fogja polgármester úr kinevezni, mint a polgármester bora. Évről évre törekedtünk és nagy figyelmet fordítottunk, hogy a borszakmával foglalkozó vagy a borokat értő zsűritagok legyenek kiválogatva. Ugyanakkor évről évről változtatjuk az összetételt. Az első évben 6 zsűritag jött, ott borfelismerő világbajnokok is szerepeltek a csapatban, ahogy szomeliék is. A tavalyi évben az Országos Sommelier Klub, akik szintén egy hasonló szövetség, mint mi vagyunk, ők vonultak le itt testületileg, 10 fő vezető szomeliékhez, ország jól ismert éttermeiben ők voltak a bírálóink. Ebben az évben hegybírókat kértünk föl egyrészt erre a célra, akik itt az észak-kelet-magyarországi régióban tevékenykednek hegybíróként, tehát ők is a szakma műveléi, illetve van még nyitott meghívásunk néhány vészethármas végzettségű olyan szakemberre, akik gyakorlatilag szintén a borok kóstolásának a mesterei. A bükki borvidék az egy nagyon nagy terület. Azt is lehet mondani, hogy kiterjedtségében potenciálisan az egyik legnagyobb borvidék, de ez kevésbé fontos, mint az, hogy tehetségében, adottságaiban a bükki borvidék szinte a legnagyobb potenciállal rendelkező borvidék az országban. Hogy mit jelent a bükki bor? Hát azok a borvidéki települések, illetve borvidéki településen kívüli gazdálkodók, mint mi magunk is, akik a bükkben tevékenykednek, az ő általuk művel szőlő, illetve annak a terméséből az elkészülő bor. Vannak új belépők, vannak kilépők, ez nagyjából olyan 10 fő környékén, 10 borászat. Nehéz a helyzete a bükki borászoknak, a túlnyomó része az ültetvényeknek az még mindig a rendszerváltást megelőzően telepített nagy széles sortávú ültetvény, az azt jelenti, hogy ilyen 3,5, akár 4 méter sortávú, hogy itt a nagy traktorok is be tudjanak menni. Ugye annak idején ez volt a cél, hogy tömeggazdálkodás volt, és ugye keleti export, ez volt a fókuszban elsősorban. Ezek az ültetvények korosak, tehát akik ebben az ültetvényrendszerben próbálnak gazdálkodni, nekik megvan az a nehézségük, hogy foghiasak az ültetvények, öregek a tőkék, pótolni kellene őket, ezekre nem biztos, hogy rááldozzák azt az anyagi forrást, amire szükség lenne. Van néhány kisebb kaliberű borászat, akik vagy felhagytak ezzel, vagy egy adott területet kitakarítottak, és újra telepítettek. Ott már sűrűbb az ültetvény szerkezet, tehát az egy-egy tőkére jutó tőketerhelés az lényegesen kevesebb tud lenni, ergo magasabb minőségű bort tudnak megcélozni.
Az elmúlt percekben dr. Tamási Andrást, a szövetség a Bükki Borvidékért Egyesület elnökét hallották. Regionális híreink végén az időjárásról. holnap gyakran zavarhatják velük a napsütést, és több helyen is kialakulhatnak időnként záporok, zivatarok, a legkisebb esélye a csapadék hullásra az Alföld keleti, délkeleti és a déli tájai mutatkozik. Többfelé megélénkül, néhol átmenetileg megerősödik a nyugati észak-nyugati szél, a legmagasabb hőmérséklet 28 és 35 fok között alakul, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal hűvösebb is lehet. Regionális híreinket hallották.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Idén Eger ad otthont az Országos Keresztény Gólyatábornok. Gyöngyös legnagyobb bevásárlóközpontjában kapott zsetonokkal a Magyar Rákellenes Liga helyi alapszervezetét is lehet támogatni. Gazdag kulturális programokkal várja az érdeklődőket a Zemplén Fesztivál augusztus 9-e és 19-e között. Máté Szalka fejlesztési lehetőségeit vállalkozói reggelin mutatták be. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
Idén Eger ad otthont a Hegy, vagyis Hittel az Egyetemen Keresztény Gólyatábornok augusztus 5-e és 10-e között, ahová olyan fiatalokat vártak, akik az egyetemi éveiket úgy szeretnék elkezdeni, hogy biztos közösséget találva megélhessék keresztény hitüket. A gólyatáborban a 130 résztvevő többek között imaestekkel, előadásokkal, közösségi és kulturális programokkal, valamint koncertekkel is várják. Jeszenszki Luca főszervezőt hallják.
Idén Egerben augusztus 5-e és 10-e között itt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem épületeiben tartjuk a gólyatáborunkat. Jelenleg 130 gólyával plusz 50 szervezővel, így körülbelül 180-an vagyunk. Minden nap különleges és változatos programokat kínálunk a gólyáknak. Városi vetélkedőt, borkóstolót, lelkinapot, sportnapot, illetve egy bált az utolsó este.
Mennyire ökumenikus ez a tábor?
Egy keresztény gólyatábor vagyunk, így bármilyen felekezetből minden évben szívesen látunk gólyákat, katolikusokat, reformátusokat, görögkatolikusokat, evangélikusokat, baptistákat, és természetesen bármilyen más vallású embert és gólyát.
A lelki programok, illetve a világi programok aránya hogyan áll össze?
Minden nap valamilyen szempontból van lelki tartalmú programunk, reggeli, esti imák, zsolozsmák, azonban amelyik nap csak a hitről és Istenről szól, az a szerdai napunk, ami egy elcsendesedés, egy imaest, egy mise, egy virasztás és egy lelki tartalmú előadás.
Milyen előzetes szervezési időszak előzi ezt meg, illetve milyen hosszú távú célotok van ezzel az egyhetes gólyatáborral?
Egy fél éves szervezői folyamat előzi meg így az egész egyhetes gólyatábort. Általánosságban január-februárban szoktuk elkezdeni a szervezését, és a Hegy egy mozaik szó, a Hittel az Egyetemen kifejezést takarja, ami mutatja is, hogy szeretnénk, hogy a gólyák, a lendő egyetemisták az egyetem mellett is meg tudják élni a hitüket, és keresztény közösségeket találjanak maguknak.
Ismét zsetonokat kapunk Gyöngyös legnagyobb bevásárló központjában. A támogatottak között pedig a Magyar Rákellenes Liga gyöngyösi alapszervezete is szerepel. Amennyiben ők gyűjtik a legtöbb zsetont, egy szűrésre alkalmas műszert vásárolnak a pénzből, hiszen ilyen készüléke csak egy van az országban a Rákellenes Ligának. Tóth Lászlónét, az alapszervezet elnökét hallják.
Szeretném rögtön azzal kezdeni, hogy ez a kampány most 3. hete folyik, és eddig nagyon szépen kaptunk zsetonokat, ezt szeretném megköszönni azoknak, akik odafigyeltek ránk, és bedobták részünkre a zsetont, és mi nagyon szeretnénk nyerni, úgyhogy most is arra kérném a kedves vásárlókat, hogy még a héten, aki megy, kérje el a pénztárnál a zsetont, és szavazzon ránk, mert megvannak a céljaink, mi műszert szeretnénk vásárolni ebből az összegből, meg ami még hozzájön, hogy a szűréseket tudjuk ezzel segíteni. Mint már mindenhol lehet hallani, a szűrések nagyon-nagyon fontosak. És mindegy, hogy idősebb vagy fiatalabb valaki, de erre el kell menni. És ebbe szeretnénk mi is műszervásárlással. Többek között PSA készülék, cukormérő műszer, vérnyomásmérővel, hogy egy kicsit is be tudjunk segíteni az egészségügybe. És ehhez kérjük a támogatást. Mi szeretnénk mindig csatlakozni valamelyik egyesülethez, klubhoz, bárkihez, hogy minél nagyobb létszámba ott legyenek, és még ami nagyon fontos lenne, hogy fiatalok is jelentkezzenek, ne csak az idősek, mert nagyon-nagyon sok rákos beteg van a fiatalok között is, és én úgy érzem, hogy mintha a fiatalok szégyelnék, hogy ők betegek lettek. Egy nagyon jó dolog, hogy végigcsinálja az egész folyamatot, és vissza tud állni munkába, de ne nyomja el magába azt, hogy ő rákos. Mert az bármikor kiújulhat, jobban teszi, ha megy egy közösségbe, mert ez most mindegy, hogy a rákellenes liga vagy más, de beszélje ki magából a problémáját. Merjen az idősek közé is odajönni. Olyan jókat lehet beszélgetni. Meg tudjuk osztani a problémáinkat egymással. Szerintem ezt valahonnan mélyről hoztuk magunkkal, mert ugye nem volt szabad betegnek lenni, meg aki táppénzre ment annó, mindegy, hogy mivel, azt elkezdték ugye piszkálni, de hát ezért senki nem ad pénzt, ezt nem vesszük. Ezért nem értem, hogy ezt miért kell titokba tartani, mert nem egy kellemes folyamat, sem a sugárterápia, sem a kemoterápia, de mind a mi érdekünkben van, és ez mind gyógyító lakhat.
Ismét gazdag kulturális programokkal várja az érdeklődőket a Zemplénben a Zemplén Fesztivál, amelyet augusztus 9-e és 19-e között rendeznek meg a térség több településén. Aros János Sárospatak polgármestere a rendezvény kapcsán kiemelte a fogadó települések összefogását, amely anyagi támogatásban is megmutatkozott a szervezők felé, hogy a több évtizedes múlttal rendelkező zenei fesztivál továbbra is Zemplén kulturális kincse maradhasson.
A fesztivál most már évek óta hozzátartozik Sárospatak kulturális életéhez. Mondhatom, hogy a nyári rendezvényeink csúcspontja erre a fesztiválra hegyeződik ki. Évről évre egyre több turista jön Sárospatakra, gyakorlatilag az összes szálláshelyünk egész nyáron foglalt, és már gyakorlatilag egy évvel a fesztivál előtt arra való tekintettel lefoglalják az összes szállást. Hogy mit jelent Sárospatak számára? Én azt hiszem, hogy minden településnek föl kell azt ismernie, hogy csak minőségi szolgáltatásokkal tudja a vendégeket ebbe a térségbe vonzani, hiszen Sárospatak, mint a térség turisztikai és idegenforgalmi központja tulajdonképpen egy központi szerepet játszik. Nagyon sokan itt foglalnak szállást, és innen látogatnak el a különböző turisztikai attrakciókhoz, a különböző nevezetességekhez. Minden éven úgy indulunk neki a fesztiválnak, hogy soha nem volt mi ilyen nehéz megszervezni. Ez a tavalyi évben ugye hatványozódott, hiszen egy hónappal a fesztivál megrendezése előtt még nem állt rendelkezésre, még ígéret szintjén sem az az összeg, amelyből valóban színvonalas programokat lehet szervezni. Aztán egy olyan óriási összefogás történt a fesztivál által érintett települések között. Írtam egy levelet valamennyi polgármestertársamnak, és egyetlen egy visszautasítást sem kaptam. Képességeikhez mértem, van, aki kisebb összeggel, van, aki pedig komolyabb összeggel, de mindenki azon volt, hogy ezt a fesztivált meg kell rendezni, ez nem maradhat el. Egy különös mecénás is megjelent, aki korábban is támogatta a fesztivált, ez pedig Sándor Jóska bácsi volt, aki gyakorlatilag megalapította alapozta a költségvetését ennek a fesztiválnak, és így kerekedett ki belőle. Most úgy tűnik, hogy kicsit könnyebb lesz a helyzet, hiszen a kulturális miniszteri tárca, miniszter úr jó voltából egy nagyon komoly összeggel kívánja támogatni ezt a rendezvényt. Természetesen az önkormányzatok is a saját településeiken megrendezett programokhoz mérten idén is támogatják, és megjelentek azok a vállalkozások, azok a térségben meghatározó szerepet játszó szállásadók, borászatok, éttermek is, akik kívánják támogatni, és akik nagyon fontosnak érzik, hogy ez a fesztivál, mint a térség legnagyobb ilyen jellegű fesztiválja, ez ebben az évben is megrendezésre kerüljön, és bízunk benne, hogy egyszer majd tudunk úgy tervezni, hogy nem csak egy hónappal a fesztivál kezdete előtt, hanem már az év elején is rendelkezésre állnak azok a források, amelyek lehetővé teszik ennek a szimulás fesztiválnak a megrendezését.
A következő másfél év fejlesztéseit a Top Plus-ban elnyert közel 4 milliárd forintos csomagot is bemutatta Máté Szalka polgármestere a második alkalommal megrendezett vállalkozói reggelin. Az eseményt multis mintára hozták létre. Célja a kapcsolatok építése, valamint az, hogy lehetőséget biztosítson a vállalkozóknak a szakmai tapasztalat cserére. A polgármester hangsúlyozta, a kis, közép és nagy vállalkozásoknak egyaránt fontos szerepük van a város folyamatos fejlődésében. A részletekről Hanusi Péter polgármestert hallják.
Kifejezetten idézőjelben mondom, elvárás, hogyha van valakinek valamilyen felvetése, észrevétele, olyan ötlete, ami előre viszi a várost, akkor gyakorlatilag ezzel most álljon elő. Nem tudom hirtelen felidézni, de egy kezemen nem tudom megszámolni, hogy hány ötlet jött különböző vállalkozóktól, hány terv, hány elképzelés, fejlesztési lehetőség, amiben nyilván a városnak segítenie kell. Ez lehet egy településrendezési tervmódosítás. Ez lehet valamilyen segítség, mondjuk energiaszolgáltatókkal kapcsolatosan, hogy mondjuk legyen elég áram. Százféle dolog lehet. És a lényeg az, hogy én mindig elmondom, hogy engem keressenek a legapróbb kérdésekkel is. Azért, mert mi csak úgy tudunk boldogulni, hogy ez a vállalkozások haladnak, Máté Szalkai munkahelyeket teremtenek, és itt tulajdonképpen neki köszönhető az, hogy Máté Szalkán olyan a munkanélküliségi ráta, mint amilyen. Ezelőtt 10 évvel, amikor a polgármesteri széket átvettem, közel 10% volt a munkanélküliség, most 3,2. Büszke vagyok arra, hogy az elkövetkezendő időben, másfél évben, ami biztosan megvalósul, az egy 3,8 milliárdos fejlesztés. 11 pályázatot adtunk be a megyei top fejlesztési forrásaira. Bejelentettük, hogy ebből 10-et is nyertünk. Egy került tartalék listára, ez pedig az ipari park bővítés, ami önmagában egy 1,1 milliárdos projekt, ez 60 hektárnak a feltárását jelenti. Mivel a megyei topos keret tartaléklista legelső helyén ez a beruházás áll, megmondom őszintén, nincsenek aggályaim afelől, hogy ezt előbb-utóbb elnyerjük. És akkor megint új lehetőségeket tudunk majd Máté Szalkát a települni vágyó vállalkozásoknak nyújtani. Viszont legalább olyan fontos, hogy elősegítsük a helyi cégeknek a terjeszkedését.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
Augusztus 5-én este a Santa Maria Maggiore Bazilika felszentelése ünnepének estéjén a Szentatya jelenlétében imádkozták el a római bazilikában a zsolozsma esti dicséretét. Most a pápa homiliájából idézünk. Két jel kapcsolódik ehhez az ünnephez, az első a hagyományos havazás, amely rövidesen a Magnificat alatt fog lezajlani, a második a Salus Populi Romani ikon. Helyesen értelmezve ez a két jel segíthet megérteni Isten igéjének üzenetét, amelyet az elimádkozott zsoltárokon és a hallott olvasmányokon keresztül küld az Úr nekünk. A havazás csak népi jámborság vagy szimbolikus értéke van, ez tőlünk függ, attól, hogy miként fogjuk fel és milyen jelentést adunk neki, mondta a pápa. Mindannyian tudjuk, hogy annak a csodálatos jelenségnek az emlékét idézi fel, amely megmutatta Liberius pápának a helyet, ahová a bazilikát építenie kellett. Az a tény azonban, hogy ez a jel a mai ünnepnapon, a bazilikán belül és a liturgia alatt megismétlődik, arra biztat, hogy inkább szimbolikus értelemben vegyük. Ezért azt javaslom, hogy figyeljünk Sirák fiának könyvére, amely a következőket mondja az égből Istentől hullatott hóról. Csodálja a szem fehér színének szépségét, és elámul a szíva hullásától. A bölcs szentíró itt azt a kettős érzést emeli ki, amelyet a természeti jelenség az emberi lélekben kivált, a csodálatot és az ámulatot. A hó hullását látva a szem csodálkozik és a szív elámul. Ez segít bennünket a havazás jelének értelmezésében. A havazás a kegyelem szimbólumaként, vagyis egy olyan valóság szimbólumaként értelmezhető, amely a szépséget és az ingyenességet ötvözi. A kegyelem csodálkozást és ámulatot kelt, ne felejtsük el ezt a két szót, a csodálat képessége és az ámulat képessége. Nem szabad elveszítenünk ezt a két képességet, mert hit tapasztalatunkhoz tartoznak, tette hozzá a pápa. Graciano Santos Barros, a Dili Főegyházmegye általános helynöke szerint a pápai út mottója, miszerint a hited legyen a kultúrád, hangsúlyozza a kelet-timori emberek mélyen gyökerező katolikus hite, illetve a kultúrájuk és a közelmúlt hányattatott történelme közötti szoros összefüggést. Ferenc pápa lesz a második katolikus egyházfő, aki ellátogat Kelet-Timorba, Szent II. János Pál után, aki 1989. október 12-én járt a fővárosban, Diliben, a távol-keletre tett apostoli útja során. A lengyel pápa látogatása nemzetközi figyelmet fordította a kelet-timoriak helyzetére, akik akkoriban elnyomó indonéz uralom alatt álltak. Háromnapos apostoli útja során Ferenc pápa tervek szerint találkozik a helyi papsággal, a szerzetesekkel és a fiatalokkal, valamint Szentmisén prezidál a Taszitolú komplexumban, Diliben, ugyanazon a helyen, ahol Szent II. János Pál 35 évvel ezelőtt Szentmisét mutatott be. Kelet-Timor területéről, a szomszédos Indonéziából és más országokból több mint 700 ezer hívőt várnak a szertartásra. A legfiatalabb ázsiai nemzetállamban, amely 2002-ben nyerte el függetlenségét, több mint két évtizedes küzdelem és vita után, valamint az ENSZ által támogatott 1999-es népszavazást követően a 95%-ban katolikus lakosság nagy lelkesedéssel készül a pápa látogatásra. Az Angyalos Boldogasszony bazilikában bemutatott szentmisével vette kezdetét augusztus 1-én az Assisiben hagyományos többnapos búcsú, a megbocsátás ünnepe, amelyre zarándokok ezrei érkeznek minden évben Olaszország különböző tájairól és egész Európából. Massimo Fusarelli miniszter-generális augusztus 1-én mondott homiliájában a Szűz Máriát, a keresztre feszített Jézust és az atya irgalmát összekötő kapocsról beszélt, Szent Bonaventura szavaira utalva, a keresztre feszítettel való kapcsolat határozta meg Ferenc életét is. Kezdettől fogva a San Damiano kápolnától a stigmákig, amelyek 800. jubileumára emlékezünk idén. A keresztre feszített Jézus hívta őt, hogy építse újjá az ő házát, az egyházat, amely romokban állt. Ferenc ezt az élete tanulságtételével vitte végbe, Krisztushoz és az evangéliumhoz radikálisan hűséges életével. Amikor megérintette őt a keresztre feszített Krisztus megvilágosító igéje és átalakító szeretete, megértette, hogy elsősorban azt a házat kell helyreállítani, amelyben Jézus otthont szeretne venni és örökre ott maradni. Utalt Bonaventura soraira a ferences elöljáró. Majd arra emlékeztetett, hogy az Angyalos Boldogasszony búcsú arra hív minket, tegyünk egy újabb lépést a végleges és radikális megtérésben az Úr Jézus felé, hogy az ő állandó otthona lehessünk, és képessé váljunk arra, hogy sok élet és sok közösség, sok helyzet és sok ember otthonát helyrehozzuk, akik romjaikban vannak, akár az egyházban, akár a világban. A romániai máltai szeretett szolgálat 13 fős küldöttsége humanitárius karaván keretében július 30 és augusztus 2-a között Ukrajnába utazott, ahol több települést felkeresve menekültekkel, gyermekekkel és felnőttekkel találkoztak, adományokat vittek, ebédet kínáltak, vakációs programokat szerveztek. A romániai máltai szeretett szolgálata küldetésének megfelelően a bajba jutott peremre került, rászoruló embereken segít, az ukrajnai háború kitörése óta aktívan részt vesznek a segítségnyújtásban, a határon fogadták és eligazították a menekülőket, több mint 200 humanitárius segélyakciót szerveztek, ezek közül legtöbbször kárpátalján segítettek. A humanitárius karaván keretében mobilkonyha, játszótér és raktár érkezik egy-egy településre. Egyszerre kezd a csapat egy része ebédet főzni, másik része játékra hívja a gyerekeket. Az ebédnél együtt ül segítő és menekült, akik tolmács segítségével a legégetőbb gondokról tájékozódnak, és lelki, pszichológiai segítséget nyújtanak a háborús régiókból elmenekült, áttelepedett embereknek. Pusztinán is tarthatnak rendszeresen magyar misét a moldvai csengók, miután Jaszif Paulet jászvásári római katolikus püspök jóváhagyta, hogy akár heti rendszerességgel magyar misét celebráljanak a moldvai településen. Közölte tegnap a Krónika erdélyi portálnak nyilatkozva Nyisztortinga néprajzkutató. A római katolikus vallású moldvai csengók eddig csak Bákó megye székhelyén Bákóban gyűlhettek össze rendszeresen havi egy alkalommal magyar nyelvű misére. Pusztina az első csengók lakta moldvai falu, ahol engedélyezik számukra a rendszeres magyar nyelvű misézést. A moldvai magyar nyelvű misék bevezetéséért évtizedek óta küzdő Pusztinai Szent István Egyesület elnöke elmondta, az egyesület tagjai július 23-án voltak a püspöki kihallgatáson Jászvásáron, és kérésük meghallgatásra talált. Számolt be a Krónikára hivatkozva a Magyar Távirati Iroda. Már zajlanak az Eszterházy Károly püspök életéről és Nagy Elmáról Örökség címmel készült zenés színházi előadás olvasó próbái. A mű Ternyák Csaba Egriesek felkérése nyomán készült, a musical 10 bemutatója november 4-én lesz. A darab 250 év történelme nyomán mutatja meg, hogyan valósult meg a líceumban az, amit Eszterházy Károly püspök évszázadokkal ezelőtt megálmodott Egernek. A Szendék című előadás nyomán született meg az Örökség ötlete is, amely Eszterházy Károly püspök életét és az ahhoz vezető rögös utat mutatta meg, hogyan is valósult meg az egyetem Egerben. Nyilatkozta a Hevesvár megyei hírportálnak Tatár Gabi, az Art Eger Színház egyik vezetője. A Szendék című egyfelvonásos színdarab még 2016-ban az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem egyetemi rangra emelkedésekor volt látható a líceum díszünnepségén. Az új előadás az Örökség már az olvasó próbáknál tart. Elkészültek a díszletek és a jelmezek, a szöveget Szőke Andrea, a zenét Kovács Adrián szerezte. Lendvai Zoltán rendezi a musicalt. A készülő darabbal kapcsolatban Tatár Gabi elmondta, kicsiben kezdtek gondolkodni, de monumentális, egész estés előadás lett Ternyák Csaba egriesek ötletéből, amelyet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem támogatott. Pajtókné Tari Ilona javaslata nyomán pedig ebben a darabban 250 év eseményei elevenednek meg. Mindez közel 50 szereplővel valósul meg végül, együttműködnek például az egriesek ifjú kórussal is. Megújult a miskolci Kálvária, a napokban elkészült a Kálvária kórhű felújítása, amely méltóképpen idézi fel Krisztus szenvedéseit, számolt be a minap.hu. A portálon olvasható, évek óta szerette volna rendbehozni a romos állapotú, neogótikus stílusú Kálváriát a mincenti plébánia, amely most megvalósult. A terület nem csak a katolikus közösség tagjainak, de a miskolci lakosoknak is sokat jelent. Egy építőipari vállalkozás karolta fel az ügyet, és élére állt a felújításnak, amely több mint 45 millió forintból valósult meg. Az Abas oldalában magasodó szakrális tér különlegessége, hogy a megváltó keresztútját nem a megszokott 14, hanem mindössze 7 stációban jeleníti meg, az egri szerviták hagyománya nyomán, akiknek a hétfájdalmú szűz a patrónája. Augusztus 10-én és az azt követő hétvégig rendezik meg az idei Egy úton zarándok programot, amelyre fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat is várnak a szervezők. A zarándoklatok mellett a hátteret adó ima szolgálatba is be lehet kapcsolódni, amire szeretettel hívják az arra vállalkozókat. A gyermek-szülő szeretett kapcsolat témában megkérdetett zarándoklatok lehetőséget nyújtanak a résztvevők számára, hogy kicsit más szemmel nézzék családi viszonyaikat, saját helyzetüket, múltjukat, jelenüket és jövőjüket. Lehetőség nyílik jó példák szemlélésére, imádságra, éneklésre, de az útvonallal érintett kulturális és természeti kincsek megismerésére is. A zarándoklatokon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni lehet, valamint a zarándoklatok részletes programja megtalálható a Mária út Facebook oldalán, valamint a Mária út Egyesület honlapján.
Kedves hallgatóink, kora esti hírmondónk végéhez értünk. Molnár András, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Fehér József technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt, Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár, abban nincsen rendszer.
Kimerít makacs és szemérmetlen is, én vele nem beszélek. Hogyha kell, ölej át, add a szíved, add a szád, és én utolérlek.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá.
Csak a baj, csak a bú, de ma senki szomorú, nincsen körülöttem. Csak te lépkedsz fel alá, azt tedd ide, ezt meg rá, gyere ide szépen.
Jönnék én, ha te lennél, azt kit nékem fújt a szél, inkább itt megvárom. Míg a kezed táncra kér, és a táncos szül egy él, és én veled jár.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Ez a rendbontás most olyan édes, hogy egy élet kevés lenne rá. Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod? Játszik én velem.
Szédít, játsszál még nekem, senki everem.
Nézd, ez az érzés más, ugye te is akarod?
a régió sportja.
Már lehet nevezni az idei kozinc-balcikai kolorfutásra. A Magyar Diák Sportért díjjal tüntették ki Kovács Tibort, a nyíregyházi Krúdi Gyula gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelőjét. Idén is díjazta az előző szezon legjobb sport teljesítményeit a Deac. Tiszavasváriban rendezett strandkézilabda tornát a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei kézilabda szövetség. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Már lehet nevezni az idei kozinc-balcikai kolorfutásra. A viadal szeptember 21-én kerül megrendezésre, és számos izgalmas változást hoz. Az útvonalon látványelemek várják majd a futókat, így a versenyzők még jobban élvezhetik a város szépségét és atmoszféráját. Idén is többféle távot lehet teljesíteni. Lesz mini, negyed és fél maraton, illetve nem maradhat el természetesen a jótékonysági futam sem. A Magyar Diák Sportért díjjal tüntették ki Kovács Tibort, a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium nyugdíjba vonuló testnevelőjét. Most őt hallják.
Nagyon sok szép emlékem maradt, és kezdve azzal, hogy nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a kitüntetést. Megdolgoztam ezért, és az a nagyon sok munka, amit ebbe beletettem, és tettünk itt a kollégákkal, és elsősorban a diákokkal, az most elismerésre került. Hát több mint 4 évtized, szinte nem is hiszi el az ember. 1982-ben kezdtem a pályafutást. Az akkori példaképek mellett, akik elindítottak az úton, akik mellett öröm és megtiszteltetés volt dolgozni, és onnantól kezdve az évek során nagyon-nagyon sok élményben volt részem, és talán azt mondhatom, hogy az eredmények is hűen tükrözik. Még a 80-as években akkor még országos 4-es döntők voltak, ahol az ország legjobb 4 csapata jutott be. Talán azok voltak a legemlékezetesebbek a pályám kezdetén, de folyamatosan, ahogy haladtunk előre, azért majdnem minden évre jutott egy országos döntő. Kicsit szívfájdalom most, hogy az utóbbi években, elsősorban a Covid óta, a mostani 5. és 6. korcsoportot összevonták, ami a 9. és 12. évfolyamot jelenti. Most már egyben versenyeznek, nekünk még a régi időszakban megbontva voltak ezek a versenyek, és akkor sokkal jobban lehetett motiválni és versenyeztetni a gyerekeket, az alsóbb éveseket is külön, illetve a felsőbb éveseket is. Tehát a 80-as években ez a korosztály, a 90-es években is szintén eljutottunk nagyon sok országos döntőbe, és nekem minden diák, és ezek nem csak ilyen szólamok, egyformán kedves az életemben. Természetesen voltak olyan diákok, akik kiemelt szerepet kaptak, mert többet játszottak, vagy a csapat húzó emberei voltak, de mivel ez csapatmunka, ez csapatként funkcionált. És akkor a 2000-es és 2010-es években, ahol igazából a csúcsra értünk, mert minden évben, ahol voltunk országos döntőben, ott nagyon nagy emlékezetes teljesítményt is nyújtottunk, és a diákok részéről is az volt, és talán addigi eredmények alapján a Magyar Diák Sport Szövetség felkérte iskolánkat, hogy a Magyarországot képviseljük a világbajnokságon, ami Franciaországban volt. Én úgy gondolom, ez volt a legnagyobb teljesítményünk, és ott abban a millióban és abban a részben és magyar válogatott mezben virítani, én azt gondolom, minden testnevelőnek és minden tanárnak, edzőnek a csúcspontja lehet. Én azt gondolom, nekünk is ez volt. Azért az iskola, a Krúdi gimnázium nem csak a tanulásról, mert ez az elsődleges, és itt a testnevelés, ez egy segítő dolog abban, hogy a diákok kikapcsolódjanak, és a tanóráknak a leterheltsége mellett tudjanak mozogni, sportolni. Nagyon nagy örömünkre itt olyan diákok tanultak és tanulnak, akik a tanulás mellett tevékenykednek sportban is. Egyrészt hozták magukkal, mert a mai sportban már nagyon sok gyerek sportol versenyszerűen, de emellett a diák olimpiákon, az iskola színeiben versenyeznek, viszont vannak olyan diákok is, akik itt kezdtek el sportolni előképzettség nélkül, és így jutottunk a csúcsra. Itt is, hogy említsem, meg ebben az évben jutottunk, talán ebben is a csúcsra, hogy az amatőr kosárlabda diák olimpián is sikerült országos döntőbe jutnunk, ami azt jelenti, akik itt kezdtek el sportolni, a kollégák, vagy esetleg az én kezem alatt, és velük együtt sikerült országos országos döntőbe jutnunk, de visszatérve azért a számtalan sportágban, az atlétikától kezdve a sakkig, nagyon sok diákolimpián vettünk részt, és én azt gondolom az iskola, a Kruti Gyula gimnázium büszke lehet ezekre az eredményekre. Hogy mondjam el, hogy nagyon sokan csak a, hogy is mondjam, az eredményekből, hogy hány országos döntő vagy hány bajnoki cím, de ami a legfontosabb szerintem az a diákoknak a visszajelzése és jó érzése, amikor látja a pedagógus azt, hogy mosolyog, szívvel, lélekkel csinál valamit, és az a visszajelzés szerintem a legeslegfontosabb. És talán a sport mellett, amit a diák sportban kell végezni, a legfontosabb a pedagógiai része. Hogyan tudja megszólítani a gyereket, hogyan tudja megnyerni annak a sportágnak, hogyan tudja versenyeztetni azzal a sportágban jellegzetes feladatokkal, a pedagógia, pedagógia, pedagógia. Legyen türelem, legyen kitartás, és talán mondhatom azt, hogy az utóbbi években egy kicsit a specializálódás megszűnt. Talán már az utóbbi 1-2 évben ismét a diákolimpia fellendülésben van, ebben bízunk, hogy ez folytatódik. Én csak sikeres és kitartó munkát szeretnék, és kívánok minden kollégának, leendő kollégának.
Idén is díjazta az előző szezon legjobb sport teljesítményeit a DEAC. A klub hagyományos évadzáró gáláján 17 kategóriában osztottak ki elismeréseket. Az év szakosztálya a röplabda, az év sportolója pedig a lovas ifjabb Szabó Gábor lett. Lóci Lászlóné, Kovács Marianna ügyvezetőt hallják.
Nagyon nagy lett az elismertségünk, ezt ugye kifejezte a sportkormányzat is azzal, hogy kiemelt vidéki klubként külön támogatásban részesíti a klubot, ami egyébként lehetőséget nyújt pont ezeknek a szakosztályoknak a fejlesztésére, ahol nincsen TAU támogatás, és nagyon sokat segít abban, hogy ilyen komoly eredményeket érjenek el azok a sportolóink is, ahol a támogatottság nem olyan nagy mértékű volt korábban.
A gálán 17 kategóriában díjazták az évad legjobbjait. A legnépszerűbb látványsportok az előző évadban visszafogottabban teljesítettek, de több kisebb sportág, például a sakk, a lovas, a karate vagy a vívó szakosztály nemzetközi szinten is eredményesen szerepelt, emelte ki a DEAC ügyvezetője. Történelmi szezont produkált a DEAC férfi röplabda csapata. Az együttes a legjobb 4 közé jutott az Extraligában, végül nem szerzett érmet, de a 4. helyezésével a klub a valaha volt legjobb eredményét érte el. A gálán az év szakosztálya címmel tüntették ki őket ezért. Fodor Antal vezetőedzőt hallják.
Nagyon jól esik minden dicséret, és mondhatnám azt, hogy készültünk arra, hogy valami jó ajándékkal, eredménnyel örvendeztessük meg a nekünk szurkolókat. Ez úgy nagyjából sikerült, de mi még szeretünk volna még jobbat produkálni. Remélem, hogy sikerül majd egyszer.
Az elmúlt évad a nyugodt működésről szólt a DEAC-nál. A klub fenntartása éves szinten mintegy 3 milliárd forintba kerül, amihez az egyetem, a város és a gazdasági szereplők is hozzájárulnak. Bágy Zoltán kancellárt hallják.
Mi itt az egyetemen az elmúlt 20 évben a DEAC-szal létrehoztunk rendszerépítésben, működésben a sportolók, az edzők, a szakemberek, a háttér szolgáltatásokat nyújtók, az is egy innováció, egy olyan innováció, ami a magyar felsőoktatásban egyedülálló.
Debrecen a nemzet sportvárosa, amihez szövetségesek együttműködése szükséges. Ilyen a DEAC is, melynek küldetése nem csak a város, hanem a Debreceni Egyetem hírnevének öregbítése is, húzta alá Barcsa Lajos alpolgármester.
Szerintem nagyon jól tette a Debrecen Egyetem, hogy azt az utat választotta, talán egy kicsit ilyen amerikai módira, hogy kulcságazatként tekint a sportra, és ezáltal a Debreceni Egyetem neve nem csak az országban, hanem tényleg európai szinten is ismerté vált és válik folyamatosan.
Tiszavasváriban rendezett strandkézilabda tornát a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei szövetség. Sarca Márkus Gizella versenyigazgatót hallják.
3 hete volt az utánpótlás tornánk Nyíregyházán, és most szerettünk volna egy új helyszínre is hozni felnőtt tornát. Tiszavasvári strandfürd egyébként nagyon alkalmas, hiszen hatalmas területen akár 3-4 pálya is kialakításra kerülhet, úgyhogy a jövőben elgondolkozunk mindenképp az országos fordulóba vagy kvalifikációs tornába bekapcsolódni. Szerencsére szép számú a mezőny, 13 csapat nevezett. Szabolcs megyén kívül Hajdú, Borsod, Heves és még Pest környékéről is jöttek játékosok, úgyhogy nagyon színes a mezőny. Ötödik éve már, hogy rendezzük, és mindig van rá igény. Ahogy közeledünk a terem kézilabda végéhez, már jönnek a telefonok. Ugye szerveztek strand kézilabdát, ugye lesz egy kis nyár köszöntő, illetve terem kézilabda búcsúztató, mert itt mindig összegyűl a kézilabdás családok, jó hangulat van, zene szól egész nap, és tényleg nagyon jó mérkőzések vannak, és ez egy teljesen más közeg, mint a terem kézilabda. Eddigi a legnagyobb létszáma, 27 csapattal szerveztünk egész napos tornát, szintén két pályán, 42 mérkőzés bonyolítottunk le, és már nagyon jó volt látni, hogy a fiatalok is bátran merik ezt a pörgő dobásokat, akrobatikus mozdulatokat, hogy egyre jobban tudjuk őket is ezzel a sportággal megszerettetni. Vannak visszatérő csapatok, akik úgymond címvédőként jönnek, minél fényesebb érmekért, de mindig vannak új nevező csapatok, úgyhogy ez nekünk mindig jó, amikor színesedik a mezőny, és még változatosabb meccsek vannak. Ráadásul már most a Magyar Kézilabda Szövetség is egyre hamarabb kezdi a kiválasztásokat, U14, U15, U16-os fiatalokat megfigyelnek, úgyhogy ez egy jó lehetőség a fiataloknak akár bekerülni a válogatottba is. Mindenképpen szeretnénk a hagyományos junior kupánkat megrendezni, augusztus végére tervezzük, szintén ifjúsági korosztály serdülő U15, U16, Nyíregyháza is környékén szeretnénk, úgyhogy majd várni fogjuk a csapatok jelentkezését.
Most pedig Vattai Józsefet, a miskolciak játékosát hallják.
Én ugye kimagaslok az aggastyán életkorommal, egészen a 2000-es évek elejétől minden évben szeretünk jönni. Természetesen a fiatalok, amikor megfelelő felnőtt korba értek, akkor csatlakoztak hozzánk, és akár Nyíregyházán, akár itt Tiszavasvárra örömmel jövünk, nagyszerű rendezés, jól érezzük magunkat. Ez egy 1996-ban kitalált, egyébként ukránok által kitalált sportág. Ahogy említettem, én életkoromból adódóan már az első egyébként Tiszavasváriban akkor megrendezett tornán összesen 3 csapattal jelen voltam. Úgyhogy nyilván ez azt jelenti, hogy az ember szeretése egyfajta kiegészítő sportágnak tekinti a terem mellett. Vigyázunk egymásra, másodlagos az eredmény, az a lényeg, hogy jól érezzük magunkat.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.